10, napközben 20-24 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ma labdarúgó, kézilabda és jégkorong mérkőzést is közvetít a Nemzeti Sport Rádió. A Fizligában a bronzéremért küzdő Zete a már kiesett Kazincz Barcika ellen szeretné kiköszörülni a Hungária körúton elszenvedett csorbát. Az MTK a kiesés elől menekülve próbálja meg ott folytatni, ahol a ZTE ellen abba hagyta. A dobogós álmokat szövögető Loki pedig újabb keleti rangadón Diósgyőröt növelné pontjai számát. A kiesésre álló DVTK 7 mérkőzés óta nyeretlen. A férfi kézilabda Magyar Kupa első elődöntőjében a két hazai óriás, a Szeged és a Veszprém csap össze. A hétfői bajnoki után ezen a héten már másodszor. Ez tulajdonképpen előrehozott döntő. A másik elődöntő győztese, akár a NEKA, akár a Tatabánya, nagy tettet hajtott végre már a legjobb négy közé kerüléssel is. Hát még a döntővel. 5 meccs, 1 cél, vissza az elitbe. Ez volt a női hokisaink jelszava a világbajnokság előtt. Következik az 5. erőpróba a norvégok ellen. Tavaly együtt esett ki a két csapat. Reméljük, hogy idén Budapesten ők sem állíthatnak meg. Zalaegerszeg Kazincz Barcika labdarúgó Fizliga közvetítés ma élőben 14 óra 15 perctől. Szeged Veszprém férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntő 14 óra 45 perctől. MTK Kisvárda labdarúgó bajnoki 17 órától. NEKA Tatabánya férfi kézilabda Magyar Kupa elődöntő 17 óra 30 perctől. Diósgyőr Debrecen labdarúgó bajnoki és Magyarország-Norvégia női jégkorong mérkőzés a Divízió 1 per A világbajnokságon élőben ma 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
14 óra 8 perc van. Köszöntöm a hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. Rengeteg közvetítésünk lesz ma a Körkapcsolásban, mint ahogy azt hallhatták is. Az első mérkőzés majd a labdarúgó NB1-ben a Zalaegerszeg meccse lesz, és itt van velünk Bene Ferenc állandó szakértőnk, akivel most beszélgetünk arról egyrészt, hogy tegnap ugye az Újpest nagyon simán hozta a Nyíregyháza elleni mérkőzést, igazi gólparádé volt. Feri, az minek volt köszönhető szerinted ez a sok gól?
Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, személyesen a helyszínen megtekintettem a találkozót. Nagyon érdekes találkozót láthattunk, hiszen azért alapjában jövő ez a 7-2-es végeredmény azt sugalná, hogy nem csak hogy egy gólzáporos találkozó, illetve mérkőzés, hanem nagyon egyoldalú mérkőzésről beszélünk, de ez korán sem volt így, hiszen alapvetően annak ellenére, hogy negyed óra után 3-0-ra vezetett az Újpest, a Nyíregyháza nagyon bekezdett, egy magas letámadással próbálkozott, Boldog Tamás megfogalmazása szerint már a mérkőzés előtt beígérte, hogy neki megyünk az Újpestnek, viszont az Újpestnek feküdt ez a stílus, hiszen a kezdeti megingások után rendkívül hatékony volt a Lilafehérek támadósora. Nekem az volt megdöbbentő és tényleg szokatlan, hogy a Nyíregyháza játékosai nagyon-nagyon veszélyes területeken veszítettek labdát, tehát gondolok itt arra, hogy a saját 16-osuk előtt, vagy a saját térfelük közepén, amikor egy labdakihozatot elindít egy csapat, akkor egy nagyon nyílt pozíciót vesz fel, és igyekszik a labda birtoklásával úgymond utat törni az ellenfél kapuja felé, de ha ezt a labdakihozatot a kezdeti fázisban elveszítik a labdát, és a kezdeti fázisban már egy nyitott állásban a védők elveszítik a labdát, vagy adott esetben egy védekező középás, ahogy két gól esetében is volt, akár Kovács Milánnál, akár Tománál, abban az esetben egy nagyon nyílt lehetőség van az ellenfél csatárainak a kontratámadás befejezésére. Hát gyakorlatilag a 7 újpesti gólból 5 olyan események során született, amikor a Nyíregyháza szinte tálcán kínálta a lehetőséget, és a saját tér felén, vagy közvetlenül a saját 16-os előtt elcselezte, eladta a labdát, és abból az Újpest vagy létszámfölényben, mondjuk egy 3-2-es játékhelyzetet szépen lejátszva, vagy adott esetben akár tiszta zicserbe jutva egy passz után sikerült gólt szerezni a lilafehéreknek. Ami számomra döbbenetes volt, az a fajta dinamika, ami az újpesti játékosokban volt, az tényleg nagyon tetszetős volt, hiszen a labdaszerzések utáni átmeneteikben nagyon-nagyon komoly sebesség volt, illetve minden újpesti játékos a labdaszerzés után, aki a labda előtt volt, folyamatosan mélységbe, és hangsúlyozom, sprintbe beindult az üres területekbe, ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni a Nyíregyháza.
Térjünk át a mai mérkőzésre, ugye az Zalaegerszeg csapata a Kazincbarcikával mérkőzik, meg utóbbi már kiesett, a Zalaegerszeg pedig harcol a dobogóért, bár azért a múlt héten, amikor kikapott az MTK-tól, akkor ezt annyira nem lehetett látni.
Igen, és ez a mérkőzés is kettőséget vélek felfedezni benne, hiszen a múlt héten is úgy ültem le ide a stúdióba, hogy az Zalaegerszeg a dobogó motivációja miatt elképesztő elánnal és nagyon komoly győzni akarással fog pályára lépni. Hát nagyon nem így sült el az a találkozó, rendkívül sima vereséget szenvedtek. És ha most ránézünk a tabellára, ugye abban a fordulóban a Paks is vereséget szenvedett, illetve a Debrecen döntetlen tudott elérni Kisvárdán, tehát gyakorlatilag nem veszítette el a lehetőségét az Zalaegerszeg a dobogó harmadik fokának a megszerzésére. Vagyis a mai forduló szintén, amellett, hogy nyilván eltörpül a többi mérkőzés a Győr-Ferencváros rangadó mögött, de azért azt ne felejtsük el, hogy a Debrecen, Zalaegerszeg és a Paks óriási csatát vív a harmadik hely, a harmadik pozíció a bronzérem megszerzéséért. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Zalaegerszegtől tényleg egy első perctől kezdve domináns játékot várok, ahol adott esetben már az elején, a mérkős első 4 óra 20 percében, ha meg tudják szerezni a vezetést, abban az esetben én úgy gondolom, hogy egy sima mérkőzés lehet belőle. Abban az esetben, hogyha egy olyan Kazincbarcikára talál, amelyikben van motiváció, és adott esetben azok a játékosok, akik lehetőséget kaptak Kuttor Attilától, élni akarnak a bizalommal, élni szeretnének, és annak ellenére, hogy komoly tétje nincs a találkozónak számukra, egy felszabadult játékkal rukkolnak elő, akkor nehéz dolga lett az Etének, de én azt mondom, hogy a motivációs különbség előbb-utóbb, meg azért a minőségkülönbség ott lesz a pályán, és az Zalaegerszeg otthon tartja 3 pontot.
De az Zalaegerszegre ugye még nagy feladat vár a Magyar Kupában is, tehát ezt a kettős terhelést, egy olyan csapat, amelyikről sokan azt mondták az évelején, hogy akár kieső is lehet, most hogy fogja bírni szerinted?
Igen, ez abból a szempontból nagyon jó kérdés, hogy én úgy gondolom, hogy ezt a szombat-keddet még meg lehet oldani, nyilván lehet benne kérdőjel, mert az Zalaegerszeg nagyon-nagyon egy bizonyos kezdő 11-re épít, tehát csak abban az esetben van változás a kezdőcsapatot illetően, amikor kényszerű okokból kell változtatni, viszont nem tartom lehetetlennek, hogy nagyon kevés változtatással le fogják tudni hozni a mérkőzést, viszont ami komoly kérdőjel, hogy vajon fejben, koncentrációban mennyire van ott a fejekben a keddi találkozó, tehát azt el tudom képzelni, hogy mondjuk az Zalaegerszeg meghajtja az első félidőt mondjuk, és hoz egy olyan, hát talán tud egy olyan tetemes előnyt kialakítani, amivel aztán a második félidőben egy picit már úgymond lehet gazdaságosabban futballozni. Arra nem számítok, hogy itt most 5-6 góllal nyerne a hazai csapat, de ha mondjuk 2-0-es vezetésre tenne szert, akkor lehet, hogy így is maradna a mérkőzés, és lezárna a második félidőt, gondolva arra, hogy azért kedden szintén fontos találkozójuk van.
Természetesen majd figyeljük a találkozót, de nem lesz most klasszikus közvetítésünk. Többek között azért nem, mert 14 óra 45 perckor kezdődik a kézilabda férfi Magyar Kupa 4-es döntője Győrben, és ugye ott a Veszprém a Szegeddel csap össze már az elődöntőben. Tehát a úgymond nagy dolgok lehet, hogy ma dőlnek el, aztán majd természetesen közvetítjük a második elődöntőt is. Az 17:30-kor kezdődik a Tatabánya Neka összecsapás. Aztán még itt a labdarúgó NB1-ben lesz ma 2 mérkőzés, és ezeket közvetítjük majd az MTK Kisvárda, valamint a Diósgyőr Debrecen találkozót, és nagyon figyelünk majd a Judo Európa bajnokságra Tbilisibe. Regős László Pál kollégánk követi az eseményeket, és ha valamelyik magyar mondjuk döntőzik, akkor azt közvetíteni fogjuk itt a kézilabda mérkőzés közben is akár. És akkor térjünk kicsit vissza még az NB1-re, Feri, mert azért ez az MTK Kisvárda meccs, ez is egy olyan találkozó már, ami tulajdonképpen, hát ha matematikailag nem is, de minden bizonyan ugye az MTK is bent marad, aztán lesz a Diósgyőr Debrecen összecsapás, és hát ott valami kisebb fajta csodának kell történnie, hogy a Diósgyőr még bent maradjon?
Én megmondom őszintén, nem hiszek a DVTK bennmaradásában, és nem maga a hát úgymond a csapat miatt, hanem azért, ha megnézzük, hogy a legutóbbi 5 mérkőzésükből 4 vereség, 1 döntetlen, ráadásul az utóbbi 4 mérkőzésük zsinórban 4 vereség, az ilyen csapat egész egyszerűen elveszti a motivációját, elveszti azt a fajta gyökerét, azt a fajta lehetőséget, amit még meg lehet ragadni. Én nem hiszek a csodákban. Én úgy gondolom, hogy a Kazincbarcik elleni hazai vereséggel, illetve a Puskás Akadémia elleni utolsó 5 perccel, amikor 1-0-ra vezetett a DVTK, és elbukta a hazai pályán azt a mérkőzést. Tehát ha az a 2 mérkőzés meg lenne, akkor nyilván pontszámban is más lenne a történet. Adott esetben nagyon-nagyon meg tudná közelíteni az MTK-t, és éles lenne a csata. Nem hiszek ebben. Ott hasonló motiváció különbséget várok, mint az a legesze Kazincbarcika oldalán. Ott a Debrecentől várom azt, hogy neki fog esni a DVTK-nak, és előbb-utóbb meg fogja nyerni a találkozót. Nem hiszem. Ilyenkor már a játékosok fél gondolatuk a jövőbe van. Mi lesz velem? Maradok? Nem maradok? Mi lesz MB2-ben? Nem várok ettől nagy csodát sajnos. Viszont az MTK pedig legutóbb nagyon kiegyensúlyozott mérkőzést játszott, rendkívüli módon koncentráltak voltak a játékosai, és nagyon-nagyon komoly erőlelépésük volt, hiszen azért elég sokáig győzelem nélkül volt a gárda, de azzal, hogy a DVTK nem tudta őket utolérni, most szerintem fel is szabadultak egy picit, úgyhogy én azt várom, hogy a Kisvárda egy masszív védekezésre fog építeni, de az MTK uralni fogja a találkozót. Az, hogy ez végkimenetben mennyi lesz hatékonyabb, azért van kételjem, mert az MTK-nál eléggé hullámzók a támadók teljesítménye, de kíváncsi leszek, hogy például mi lesz Keresi Zalánnal, tehát hogy bemarad a center pozícióban, és továbbra is 3 vagy akár 4 támadó ül a padon. Ez a mérkőzéshez egy komoly kérdőjel. A Kisvárda pedig maximálisan teljesítette a szezonbeli elvárásokat, itt pedig emiatt látok egy pici motiváció csökkenést a végére.
Egyébként, ha már így említettük ezt a dobogós csatát, akkor te hogy látod Zalaegerszeg, Debrecen, Paks, ugye a Paksnak sem lesz könnyű mérkőzése holnap, Puskás Akadémiát fogadja, Puskás beleszólhat esetleg abba, hogy ott mi történik az elején?
A Puskás Akadémia érdekes helyzetben van, hasonlóképpen nincsen különösebb célja már a bajnokság hátralévő részén, viszont Hornyák Zsolt nagyon bölcsen, és ugye a klubmodellnek megfelelően egyre több fiatalt játszott. Tehát abban az esetben, ha Pakson megint fiatalok kapnak szerepet, vagy olyan játékosok, akik adott esetben vagy idézőbe téve el akarják adni magukat, vagy akár a klubnál akarnak maradni egy új szerződéssel, ez lehet esetleg egyéni motiváció. Csapat szinten nem látok motivációt, sőt, egyre inkább úgymond demotivált ez a csapat, és ezért is kevésbé jönnek az eredmények az utóbbi időben. Tehát ez valahol természetes, nem kell feltétlenül egy akadémiával rendelkező csapatnak a bajnoki címért küzdenie. Én úgy gondolom, hogy ha 2-3 fiatalt be tudnak építeni évente, akkor eléri a klub a célját. A Paks ezzel szemben viszont nagyon komolyan vágyik a nemzetközi kupára, van is benne tapasztalata, és én úgy gondolom, hogy meg tudja nyerni a Paks a találkozót, viszont hogy a 3 dobogóra aspiráns csapat közül melyik szerzi meg végül a bronzérmet, vagy adott esetben akár ez a negyedik hely is jelenthet nemzetközi kupát, ha úgy alakul a Magyar Kupa, akkor azért ez egy nagyon komoly plusz motiváció lehet a csapatok részére, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy a Zalaegerszeg, a Debrecen és a Paks is rendkívül motiváltan fog pályára lépni ezen a hétvégén.
Most a hétvégén Győrre figyel mindenki, elsősorban ma a kézilabda miatt, holnap pedig ugye egy olyan derbi lesz a Győr-Ferencváros találkozó, ami nem azt mondom, hogy eldönti a bajnoki címet, de azért sok kérdésre választathat.
Igen, az biztos, hogy bajnoki döntőnek felérő óriási csata lesz, egy igazi futballünnep. Nagyon-nagyon remélem, hogy mind a szurkolói tevékenységekben, viselkedésben, mind a hangulatban tényleg egy futballünnep lesz. Nagyon remélem, hogy nem mondjuk a kiállításokról, vagy az idegeskedésről, vagy az indolás magatartásról fog szólni a találkozó, hanem tényleg a virtuóz játékról. Egy picit attól tartok, hogy egyik csapat sem mer igazán kockáztatni, mert azért a mai futballra jellemző, hogy bizonyos csapatok a másik hibájára várnak, és abban az esetben ez a találkozó, tehát ennek a találkozónak túl nagy a tétje. Tehát adott esetben, ha valamelyik irreális kockázatot vállal, és mondjuk vereséget szenved, főleg ha az mondjuk az Eto, tehát amennyiben a Ferencváros megnyerni ezt a találkozót, abban az esetben azért azt mondom, hogy 90%-osan bajnoknak tekinthető, bár mennek még Újpestre, azért az nem lesz egyszerű. Amennyiben a Győr nyer, pont emiatt, hogy gyakorlatilag egy ponttal vezet a Fradi, dacára annak, hogy pontazonosság van, de a több győzelem miatt ez tekinthető azért egy jelentős előnynek így 4 forduló a vége előtt. Abban az esetben talán még nincs eldöntve, de ha pedig döntetlen lesz, akkor meg pláne nincs. Én egy picit azt sokan már kinyilvánították a véleményüket, hogy a legvalószínűbb eredmény a döntetlen. Talán én is e felé hajlok, viszont ha valamelyik hamar gólt tudna szerezni, akkor viszont lehet, hogy egy parádés találkozó sül neki belőle, hiszen akkor már felborulnak a komfortzónák és az állóvíz. Tehát én annak szurkolok, hogy minél hamarabb essen gól, és akkor parádés meccsre várunk kilátást.
A Zalaegerszeg mérkőzésen már majdnem esett gól, itt a negyedik percben Skribeket remekül ugrotta ki a védők között Kis Bence, bevitte a 16-oson belőre, érkezett a Kazincz Barcik a kapusa, elfeküdtő pedig elpörgette fölötte a labdát, de a jobb oldali lécet találta el. Onnan pedig kifele jött a labda, szögletrugás következett, hogy felszabadítottak a védők, de hát az Zalaegerszeg láthatólag támadólag lép föl a Kazincz Barcika ellen, de hát azt hiszem, hogy mást nem is várhattunk.
Igen, pontosan az a mérkőzés terv zajlik, amire számítottunk. Itt kizárólag az a kérdés ezen a találkozón, hogy mikor szerzi az Zalaegerszeg a vezető gólt, és hogy mennyire lesz motivált, mennyire lesz egységes a Kazincz Barcika, hiszen nagyon-nagyon nehéz szituációban vannak, már gyakorlatilag matematikailag is kiestek, ilyenkor mindig van egyfajta bizonytalansága a jövővel kapcsolatban. Nagyon nehéz, szóval egy játékosnak a motivációja az mindig egy kulcskérdés egy ilyen találkozón, és eleve az egész NB1-es bajnokság tekintetében. Itt egyértelmű, hogy az Zalaegerszegnek egyrészt több a vesztenivalója is, másrésztről pedig egyértelmű, hogy a motivációs bázis az nagyobb.
Igen, az biztos, hogy nagyobb, de hát a motivációs bázis az, mondjuk, ha azt nézzük, hogy jövőre majd kijátszik ugye az NB1-ben, az például ott van a Vasasnál, mert a Vasas hétfőn játszik, és hogyha bármi módon nyerni fog, függetlenül a többi eredménytől, nyilván a Honvéd hamarabb játszik, majd azt is tudni fogják, hogy mi lesz a Honvéddal, de a Vasas akkor megváltja az NB1-es tagságot.
Igen, annyiból érdekes a helyzet, mert gyakorlatilag az NB2-ben már hetek óta tudni lehet, hogy azért két fővárosi feljutó lesz. Tehát gyakorlatilag a Vasas és a Honvéd egyértelmű feljutó, itt ez már hetek óta nem kérdés. Az egy érdekes kérdés, hogy vajon motiválja a Honvéd játékosait, hogy aranyéremmel jussanak fel, vagy ugyan megelégednek az ezüsttel. Hát nyilván ezzel kapcsolatban jövőre lesz érdekes, amikor adott esetben az ezüstérem az még csak az osztályozóról lesz elég. Nyilván ezzel kapcsolatban is azért vannak vitára adó kérdések, hogy miért nem a harmadik játszik, mondjuk az NBA 10-dikkel osztályzót, vagy mennyire igazságos, hogy az NBA-ből visszajátszó játszhatatlan légióst, egyébként vagy esetleg belenyúl még módosítva egy picit a szabályokat a szövetség, hogy mondjuk nem játszhatják a légiósokat, tehát itt azért nagyon-nagyon sok kérdés van még, de minden esetre én úgy gondolom, hogy mindkét csapat teljesen megérdemelten jut fel az NBA-be, és szerintem jót is fog tenni az NBA-nek, hogy a Vasas és a Honvéd visszatér.
A hetedik percben továbbra sincs gól a Zalaegerszeg Kazincz Barcika mérkőzésen, mi pedig labdarúgással folytatjuk itt a körkapcsolást, tekintettel arra, hogy 2026. május 30-án Budapesten rendezik a BL döntőt. Minden nap fölidézzünk egy esztendőt, hogy ki nyerte abban az évben a BEC, illetve a BL döntőt. Most következzék egy összefoglaló az 1984-es évadról. Szabó Bence összeállítását hallgathatják meg.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
BEC döntő 1984. A Liverpool ekkoriban Európa egyik legerősebb csapata volt. Fegyelmezett, taktikus futballt játszottak, erős védelemmel és hatékony támadójátékkal. Az AS Róma ezzel szemben technikásabb, kreatívabb stílus képviselt, viszont valamivel rosszabb minőségben. A rómaiak számára különösen nagy motivációt jelentett, hogy a döntőt hazai pályán, a Stadio Olimpicóban rendezték. Mindkét csapat meggyőző teljesítménnyel jutott el a fináléig. A Liverpool rutinosan verte ellenfeleit a kieséses szakaszban, míg a Róma szoros, taktikai csatákon keresztül menetelt a döntőig. Bár azt is meg kell jegyezni, hogy az olaszoknak volt könnyebb az útja a fináléig, mivel az elődöntőben a skót Dundee United-et búcsúztatták. A finálét pedig, ahogy már elhangzott, a Stadio Olimpicóban rendezték 1984. május 30-án. Hallgassuk meg a találkozó angol nyelvű összefoglalóját.
Good evening to you from the Olympic Stadium in Rome. Whelan's up on the far side and Rush almost got in there, but it might come for Phil Neal. And it's given. Liverpool are in the lead. And that comes off the defender, crossed in once more, flicked on again. And Roma have equalized. Pruzzo is the man who's done it. Extra time is over. And now we go through that heart-rending business again. Grobbelaar antics on the line. Missed it! Missed it! So Liverpool 3-2 up. Liverpool are European champions! Alan Kennedy's penalty goal leaves Rome distraught. A brilliant moment.
A döntő tehát a Liverpool nyerte, miután a rendes játékidő és a hosszabbítás 1-1-es döntetlenje után több büntetőt értékesítettek az angolok. A Liverpoolnak ez volt a negyedik beksikere, amivel a rekordgyőztes Real Madrid mögött feljött a második helyre, az Ajaxot és a Bayern München megelőzve. Hallgassuk meg a döntő győztes menedzserének, Joe Fagannek a nyilatkozatát a finálét követően.
Tudom, hogy büszke vagy rá, hogy higgadt ember vagy, de azt hiszem, hogy még te is egy ilyen estén érezted a feszültséget, nem?
Igen, éreztem, és ugyanakkor nem is. Inkább a játékosokért és a szurkolókért aggódtam, mint saját magamért, és örülök, hogy végül számunkra jól alakult.
Mit gondoltál, amikor szegény Steve Nicol kihagyta az első büntetőt?
Őszintén szólva semmit sem gondoltam, egyetlen gondolat sem volt a fejemben. Csak ültem ott, és arra gondoltam, hogy az évek során már voltak rossz élményeink a büntetőkkel, és úgy voltam vele, ha ennek meg kell történnie, akkor meg kell történnie. De egy dolgot mondtam nekik, mielőtt odaálltak. Azt mondtam, nézzétek, bármi is történik a büntető párbaj során, mindannyiótokra büszke vagyok. Büszke lettem volna rájuk akkor is, ha elveszítjük, és most is az vagyok, hogy megnyerték. Számomra ez nem változtatott semmin. A különbség az volt, hogy a srácok nyerni akartak, a szurkolók is nyerni akartak, és ennek örülök.
A döntőről elmondta gondolatait Ballai Attila is, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője.
Természetesen néztem, nem volt egy igazán jó meccs, a Liverpool elég korán vezetést szerzett, de még az első félidő végelőtt kiegyenlítette a Róma, és onnantól kezdve a rendes játékidőben, meg a hosszabbításban is, hát egy kicsit olyan volt, mintha meg nem támadási szerződést kötött volna a két csapat egymással nekem. Jöttek a 11-esek, rögtön az első angol játékos hibázott, és akkor úgy nézett, hogy na, hát teljesen mindegy, hogy, de meg fogják nyerni az olaszok, és a Rómának a két ikonikus futballistája, Conte és Graziani rontott el a 11-est, és akkor láttam én a nemzetközi tétmeccsen a legbátrabb 11-est, a Liverpoolnak a Velsi sztárja Ian Rush olyan pipa gólt rugott 11-esből, hogy érintette a labda a kapufát is, és amikor utána Rush futott vissza a társakhoz, az ünneplő társakhoz a középpályára, akkor ugye a szívét mutogatta, hogy hogy remeg a szíve, pedig nem remegett, mert döbbenetes volt, hogy berúgta azt a 11-est.
Játékban egyébként ez a Liverpool miben volt különleges? Hogyan lehetne leírni a játékát?
Elképesztően domináns volt, minden csapatra rá tudta erőltetni a saját akaratát, és az történt a pályán, amit a Liverpool akart. Nem csak az erős játékos egyéniségek miatt, hanem például megesett az, hogy amikor a Bayern Münchennel játszottak, akkor előzetesen Bob Paisley körülbelül ennyit mondott az ellenfél, hogy majd figyeljetek oda, van náluk egy hetes játékos, az nagyon jó, Rummenigge-nek hívják, de egyébként játszátok a saját játékotokat. És önmagában az, amit egyébként ma is látunk angol csapatoktól, csak ma már ugye vannak teljes tábok arra, hogy a rögzített játékhelyzeteket gyakorolják, de most kis túlzásra a Nyíregyháza is ennek köszönheti azt, ahogy szerepel az NB1-ben. Ott az angol csapatok gyakorlatilag olyan légi fölényre tettek szert, hogy ahhoz képest a brit légéről a Royal Air Force az gyenge volt, mint amit a vezető angol klubok meg az angol válogatott be tudtak mutatni, és ez ellen egyszerre nem lehetett felkészülni, nem volt ellenszer.
Most pedig hallgassuk meg, hogy mit írt a Népsport a döntő másnapján.
Népsport 1984. június 1-je. A labdarúgó megdöntő után Róma kaput mondi, az álom mindenképpen csak álom maradt. A fentebb idézett olasz kanton alig ha használatos kifejezést nyilvánvalóan egy fér részeg a kupagyőzelemtől is mámoros liverpooli falember mázolta a metró termini pályaudvarnál lévő megállójának a falára. Ki tudja, lehet, hogy éppen a több tucatnyi később letartóztatott, piros-fehér zászlóba öltözött szigetországja közül az egyik örjöngő követte el a vandál tettet. De még ez lett volna kisebbik baj. Ám a két szurkolótábor összecsapásában sajnos ismét a papírforma érvényesült. Vagyis több mint 40 embert kórházba kellett szállítani. Egy olasz rendőr életveszélyesen megsérült, 50 szurkolót letartóztattak, csak nem 100 sebesültet kórházban ápolnak. Egy olasz tifózi pedig az életével fizetett, a kupacsatát követő párba ért. Pedig elképesztően szigorú, mondhatni ostrom állapotra jellemző óvatossági rendszabályokat léptetett életbe az olasz rendőrség, mint hiába. Bevallom, jó magam is igencsak szorongva, sietős léptekkel igyekeztem szállásomra a római éjszakában, a kupadöntőt követő sajtótájékoztató után. Egyszerűen érthetetlen, hogyan lehet hadseregnyi karabinieri jelenlétében olyan mészárlást rendezni emberben, autókban, kirakatokban és minden egyéb elérhető, szétrombolható, összetörhető, élő és élettelen környezetben, amit a két szurkolótábor véghez vitt szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Róma utcáin. Lehet, hogy a legközelebbi kupadöntőre már tankot is be kell vetni, sőt, esetleg nem árt majd légi desszant alakulatokat is mozgósítani? Mivel, hogy gumi volt, acélmerevítőkkel megerősített műanyag pajzs, idegbénító gázzal töltött lövedék, géppisztoly, véreb, mindez már szinte teljességgel hatástalan fegyelmezési eszköz volt ezen a Szent Bertalani éjszakán. Vajon mi jöhet még? De térjünk vissza a futballhoz, mert azért szerencsére abban is volt némi részük a jelenlévőknek, ha nem is a várt, sőt elvárt álomdöntő szuperszintjén. És a természetesen a metróállomás falára pingált megállapítás, hogy tudniillik a vereség a Róma számára a világ végét jelenti, végletesen túlzó és igazságtalan, az azonban tény, a remélt álom többszörösen is csak álom maradt. Mind a színvonal, a mutatott játék minőségét, mind a rómaiak vágyát illetően. Utóbbiak most olyasmivel próbálják magukat vigasztalni szomorúságukban az elszalasztott, alig hanem vissza nem térő lehetőség miatt, mint például, hogy szerintük a svéd játékvezető nagyot tévedett, amikor a vörös ördögök vezető gólja előtt nem ítélt szabadrugást a Róma javára, Tancredi kapus lökéséért. Aztán újfent perbe fogják a 11-es rugások létjogosultságát. De mindenek előtt úgy dicsérik csapatukat, mintha legalábbis Contiék nyerték volna meg a Becket. A mérkőzés után az olimpiai stadion lelátója alatt lévő kis teremben először a végtelenül szomorú Lidholm, az AS Róma bárónak becézett szakvezetője állt a keresztkérdések elé. Azzal kezdte, hogy leszögezte. A Róma helytállt, majd így folytatta. Azt eldönteni büntető rugásokkal, hogy melyik csapat Európa legjobbja, szerintem nevetséges és komolytalan dolog. De ettől függetlenül ez sem lehet mentség Conti és Graziani hibájára. Bőven adottak lehetőségeink a rendes játékidőben, akkor kellett volna döntenünk. Ilyen Rás a mérkőzés után gúnyosan csak ennyit mondott. Látják, verhetetlenek vagyunk. Mindössze az jelent némi szépséghibát, hogy Rómában nem tudtunk győzni. Ezek után az angol Daily Express című lap megállapítása már nem is lehet meglepő. A liverpooli gladiátorok fényesen helytáltak az örökváros arénájában, háromszor is megmutatták felsőbbségüket. A mérkőzés kezdetén gyorsaságból és technikai csiszoltságból adtak példát, amikor pedig hidegen célzó szemre volt szükség, idegek nélkül rúgták be a 11-eseket. Lehet, hogy talán mégsem volt annyira túlzó az a bizonyos felirat a föld alatt, már ami a futball jövőjét illeti.
Ismétlésképpen tehát a Liverpool nyerte az 1984-es bajnokcsapatok Európa kupáját az AS Róma ellen, 1-1-es döntetlen után büntetőkkel. Holnap az 1985-ös megdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Az 1984-es megdöntőről készült összeállításunkat hallgathatták meg. A 19. percben tart már a Zalaegerszeg-Kazincbarcika mérkőzés, 1-0-ra vezet a Zalaegerszeg együttese. A 4. percben ugye még Skribek lőtt egy kapufát, eltalálta a jobb oldali lécet, egy jó kiugratást követően elemelte a kapus fölött, de pontatlan volt egy picit, de a 13. percben már nem ez történt, hanem egy szöglet után a hosszú oldalról visszafelték a labdát, jött Lima és 3 méterről megszerezte a Zalaegerszegnek a vezetést, tehát a Zalaegerszeg elég támadólag is lépett föl, Bene Ferenc itt van velünk a stúdióban.
Így van, pontosan. Ahogy azért gyakorlatilag beharangoztuk a mérkőzést, várható volt, hogy egyértelműsíti fölényét a Zalaegerszeg. Látszik minden egyes párharcnál, minden egyes labdaérintésnél a Zalaegerszegnek a motivációs fölénye. Történt egyébként, hogy egy szöglet utáni beívelést Viktor fejet keresztbe, ugye a Hori Horgas belső védő, és nagyon okosan, mivel kisodródott már ugye a beadás által közel az alapvonal környékére, nem kapura fejelte, ahol Juhász zárta a szöget, hanem visszafejelte középre, és hát Daniel Alves Lima kotorta be gyakorlatilag már 3 méterről a hosszú kapufánál a visszafejett labdát, de előtte is már volt, és Kribeknek kapufája állandósította a fölényét az Zalaegerszeg, tehát teljesen megérdemel vezet 1-0-ra a hazai csapat, tehát az állás Zalaegerszeg Kazincbarcika 22. percben 1-0.
Természetesen majd még figyeljük a mérkőzés történéseit, de itt van már velünk másik szakértőnk, kézilabda szakértőnk, Marosán György, hiszen a kézilabda férfi Magyar Kupa 4-es döntőit rendezik ma Győrben, és Veszprém Szeged összecsapásra kerül sor 14 óra 45 perctől az első elődöntőben, aztán majd a Tatabánya játszik a Nekával. De hát ugye a kézilabda berkekben, a férfi bajnokságban, akár a Magyar Kupában mindig ez a csúcsmérkőzés, a Veszprém-Szeged találkozó, és most ugye nem kerülték el egymást, hanem már a döntőbe jutásért is óriási harc várható, Gyuri.
Így van, szia Balázs, üdvözlöm a hallgatókat is. A előrehozott döntőnek hívhatjuk, szerintem ezzel nem bántjuk meg sem a Nekát, sem a Tatabányát. Hétfőn már összecsapott a két csapat, viszont ugye akkor is arról beszéltünk, hogy tét nélküliség, nyilván egy ekkora presztízs harcban nincsen konkrét tét nélküliség, de mégis ott volt ebben a hétfőben az, hogy nem befolyásolt semmit annak a mérkőzésnek a végeredménye, és mérkőzés után is Miklen Roland fogalmazott úgy, hogy majd szombaton. Hát szerintem ezzel így van, nem csak Miklen Roland, hanem mindenki a Szegedben, hiszen egy Magyar Kupa győzelem az óriási dolog lenne a Szegednek, és ugye még a bajnoki hajrá hátra van a bajnoki döntő, de ugyanez elmondható a Veszprémről is, mert eléggé hullámzó szezonjuk van, vagy ez finoman fogalmaztam, hogy hullámzó, de hát igazán elmaradtak az elvártól eddig, és most a Bajnokok Ligájában már lehetősége van mind a Veszprémnek, mind a Szegednek a legjobb négybe kerülésre, hiszen a 8 között két német csapattal játszanak majd, és címeket szeretnének, erre pedig itt van ez a hétvége, az első címet megszerezhetik, amit Magyar Kupának hívnak.
Kicsit játszunk el a gondolattal, azt nehéz megmondani, hogy a Veszprém vagy a Szeged nyer éppen, ahogy említetted te is, a formaváltozások, hogy milyen állapotban vannak éppen, de mondjuk nyer a Szeged. A Tatabánya valószínűleg megveri a Nekát. Azért a Tatabánya képes volt már arra, hogy megverje a Szeged együttesét, tehát azért ott sem mehet biztosra. Talán a Veszprémnek jobban megy a Tatabánya ellen.
Így van, ebben a szezonban történt az, amikor ugye a Tatabánya meglepte a Szegedet, viszont én ezt a másik elődöntőt sem könyvelném el biztos Tatabánya győzelemként, hiszen a NEK, ha valaki képes meglepetésekre bármikor, az a NEK, ugye ők meg végképp a fiatal korból adódóan is a hullámzás jellemző rájuk, és hogyha annak a hullámnak a tetején vannak éppen, akkor bárkire veszélyesek lehetnek. Hova tovább? Talán két szezonnal ezelőtt, ha jól emlékszem, a Veszprémet is elkapták, döntetlent játszottak Balatonbogláron.
Akkor nézzük ezt a Veszprém-Szeged mérkőzést. Mindig szoktad mondani, hogy kapus teljesítmény dönthet. Hát most ezen a mérkőzésen aztán igazán mondhatjuk azt, mert ha Mikler olyan formában véd, mint a lengyelek ellen, akkor bármi lehet.
Igen, én most itt Miklerre lejátítettünk, hogy Tulinról. Mi a véleményem? Én benne nem látom azt, hogy tud lenni olyan játékos, akinek a teljesítménye a különbséget tudja jelenteni. Így én Mikler Rolandra nagy terhet helyezek, viszont az elmúlt hetekben is látszott, hogy elbírja ezt a terhet. A túloldalom Veszprémnek az átlövői fantasztikusan teljesítettek a hétfői mérkőzés második fél idejében, akár Hesám, akár Eldera, de a Martinovic, illetve hát a Remili pedig ugye ő mindig...
De ez lehetett mérvadó ez a találkozó, mert hát azt tudjuk, hogy nem volt igazán nagyon nagy tétje.
Igen, de az mindenképpen látszódik, hogy a nehéz tüzérség megérkezett Veszprémbe. Tehát most már működnek azok a taktikai finomságok, amiket szeretne a Veszprém mestere, Xavi Pascal, és hát mindezzel összekötve, ugye ha az átlövő teljesítmény működik, akkor egyből mindenkinek az jut eszébe, hogy azokból a kettő-kettőkből pedig ott van Adél, aki kiváló képesség egyiptomi beálló, valamint Pesmábek, aki számomra picit fájdalmasan keveset játszik támadásba, viszont védekezésben fantasztikusan teljesít. Tehát nekem a Pesmábek, Ligetvári Patrik két belső hármasnak a teljesítménye nagyon meggyőző. Hozzáteszem, nagyon nagy harc lesz ez, mert a Szegednél is mindig ezt emelem, hogy a Kalárás Máckovsek, illetve most már a Totó is egy jó fél éve kiegyensúlyozottan teljesít bármelyikükkel párban. Nagy harc lesz a védelmek, harca a támadókkal, és ha már itt tartunk, ami mindenképpen a játék kreativitásában deficitet fog okozni, az Cindricsnek a hiánya Veszprémben. Tehát ő felelős a kreativitásért. Ugye ő Xavi Pascal meghosszabbított kezelésű, ma nincsen sérülés miatt hiányzik.
Ugye a Veszprém is magabiztosan lépett tovább a Párizsban. Azért ez már azt jelenti, hogy...
...okozni az Cindricsnek a hiánya Veszprémben. Tehát ő felelős a kreativitásért. Ugye ő Xavi Pascal meghosszabbított kezelésű, ma nincsen sérülés miatt hiányzik.
Ugye a Veszprém is magabiztosan lépett tovább a Párizsban. Azért ez már azt jelenti, hogy fölfeleivel a formája?
Igen, most a Veszprémnél azt tapasztalható, amit korábban kritikaként említettünk a Veszprém kapcsán, hogy szárnyaltak ősszel és tavaszra, amikor jöttek azok a kiki mérkőzések, amik gyakorlatilag eldöntötték az adott szezonnak a sorsát. Ott nem jött ki a csúcsforma, most pedig pont úgy néz ki, hogy ellenkező utat járnak be, ősszel döcögtek, és ahogy jönnek a kulcsmérkőzések, egyre jobban működnek és beindulnak.
Te hogy látod a két kis pad, mert azért az is mindig hozzátesz, melyik az erősebb, Veszprém vagy a Szeged?
Veszprémnek a padja mélyebb, szerintem minőségében sokkal mélyebb.
Gyuri, ilyenkor szokott a kedvenc kérdésem jönni, hogy mit tippelsz a mérkőzésre, hanem is szám szerint, hogy ki fog nyerni.
Tehát ezt a terhet most levetted, hogy nem kell szám szerint, hanem
elég. Hány gól lesz összesen?
Én szerintem 58 gól fölött lesz, és nyer a Veszprém.
És nyer a Veszprém. Na hát, ha meglátjuk, az viszont biztos, hogy vezet az Zalaegerszeg továbbra is 1-0-ra a Kazincbarcika ellen. 27 perc telik el lassan a mérkőzésből, de ott van már a helyszínen kollégánk Cseszregi Balázs, aki közvetíti a Veszprém-Szeged találkozót. Minden további tőle. Szia Balázs!
Sziasztok, szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Hallgattalak itt benneteket az esélylatolgatás kapcsán, és ugye valóban a Veszprémből hiányzik Cindrics, úgyhogy majd várhatóan sokszor játszanak három balkezessel Remélivel irányítóban a veszprémiek, de a Szegedtől pedig hiányzik Bodó Rihárd, aki megsérült az utolsó edzésen, kisebb térsérülés szenvedett, és egyelőre ezen a mérkőzésen biztos, hogy nem áll Appelgren rendelkezésére. És ha már egy kicsit előre is néztetek a holnapi napra, hiszen holnap lesz a döntő, persze lehet azt mondani, hogy a mai két győztes ugye majd elosztja egymás között az első meg a második helyet, és aki ma nyer, az itt ezen a Szeged-Veszprémen vagy Veszprém-Szegeden, az holnap megnyeri a Magyar Kupát, ami azért érdekes, mert ha a Tatabánya kerülne a döntőbe, akkor ahogy elhangzott tőletek, a Tatabánya legyőzte a Szegedet, és egyébként nagyon-nagyon megszorongatta nem is olyan rég a Veszprémet és hazai pályán, mindössze két gólos vereséget szenvedett 31-29-re a Veszprém együttesétől, de az is igaz, hogy most úgy tűnik, hogy a formaidőzítés mindkét nagy csapatnak jól sikerült, hiszen a Szeged a Kielce, a Veszprém pedig a Paris Saint-Germain legyőzésével jutott a legjobb 8 közé a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Ha nincs is telt ház, olyan 3-4 ház, 4000 ember lehet talán itt a Győri Audi arénában, és hát a közelség miatt azért természetesen Veszprémből vannak többen, de rengeteg szegedi szurkoló is eljött a Tisza partjáról a Rába partjára, így aztán lesz hangzavar a mérkőzést, a Bíró Ádám Kis Olivér páros fújja, és hát majd meglátjuk, hogy hogy variál, hogy gondolkodik a két edző az összeállítások kapcsán, mert hogy például Appelgren védett ugye hétfőn, és ahogy nézem, lehet, hogy most is ő lesz az, aki a Veszprém kapujában lehetőséget kap a kezdő csapatban, vagy legalábbis ő volt az, aki most lepacsizott mind a három kapufával, úgyhogy majd ez egészen pontosan kiderül, és az is igaz, hogy különösen a nemzetközi kupamérkőzéseken azért most már a veszprémi nagylövők, elsősorban Hessam, de már olykor Martinovics, Remili is nagyszerűen kézzelabdázott, de azt ne felejtsük, hogy azért ehhez kellett az a Cindrics, aki tulajdonképpen Xavi Pascal egyik bizalmi embere, és kifejezetten jó irányítónak számít. Az most már biztosnak tűnik, hogy Eldera veszi kezébe a labdát, és ő fogja majd útjára indítani a veszprémi kezdés után. Deszka természetesen ott van, ott lesz a jobb szélen, és végül, ahogy nézem, valóban Appelgren mehet a kapuba, vagy még? Hát majd kiderül, sokan tippelték azt, hogy Appelgreni a bajnoki korá lesz, pedig majd a Magyar Kupa mérkőzés lesz. Remili, Eldera, Hessam a veszprémieknél Deszka mellett már biztosan kezd támadásban, ott lesz természetesen Ádél, Pesmábek és Liget várja, hogy azt Marosán Györgytől is hallották, elsősorban most védekezésben kapnak majd lehetőséget a Veszprém együttesében. Deszka, Hessam, Eldera, Ádél, Remili és Lenne a Veszprém együttesében, és korá lesz végül a szegedi kapuban, ahogy azt megtippelte Marosán György, természetesen Mikler Roland. Itt van Sostarics a kezdőben, Jelinics, Kalarás, Mackovsek, és Európa-bajnoki döntő következik most. Judóban Özbás Szofia címvédésért Regős László Pált hallják.
Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves hallgatókat. A női 70 kg-osok mezőnyében, ahogy ezt Csesztregi Balázs is mondta, Özbás Szofi döntőbe jutott a judó Európa-bajnokságon. Tbilisziben 4 mérkőzés nyert a címvédőnk, hiszen ugye tavaly Podgoricában is megnyerte az Európa-bajnokságot. Itt most Tbilisziben már 4 győztes meccsen túl van. A grúz Csantúriát legyőzte egy Vazarrival, aztán jött 2 ipponos siker, egy azeri Akhajeva ellen, illetve a görög a tavaly ezüstérmes Tejcidu ellen. Majd az elődöntőben a svájci Fohuoc 2 Vazarrival, tehát összesítésben 1 ipponnal győzte le Özbás Szofi. És így van itt a döntőben, amely már el is kezdődött, 15 másodperce tart a mérkőzést. Kékben van Özbás Szofi, fehérben pedig a francia ellenfele Melchia Oskorn, egy 21 esztendős versenyző, kétszeres junior világbajnok, úgyhogy a jövő embere lehet ez a francia versenyző. Borbarna szövetségi kapitány ott van a szőnyeg mellett, természetesen onnan segíti Özbás Szofit folyamatos utasításokkal. Oskorn is ejtett egyébként nagy skalpot, például legyőzte Cunodát, az Európa-bajnoki bronzérmes spanyol versenyzőt, illetve az orosz Tajmazovát is, a tokiói olimpia bronzérmesét, úgyhogy fiatal kora ellenére már egy remek judokáról van szó. A földre kerül a két versenyző, Özbás próbálja őt folytással lentartani Oskornt, és hiába próbál ő kijönni a szorításból. A francia, mert hogy itt a vége, le is kopogja a francia, szűk 1 perccel a mérkőzés kezdete után. Özbás Szofi ipponnal győz, leszorítja Oskornt a tatamira, a francia pedig feladta, lekopogta a mérkőzést. Úgyhogy egy örömteli hírrel tudunk szolgálni. Özbás Szofi megvédi Európa-bajnoki címét, nagyon úgy tűnik. Még videón megnézik, hogy biztos minden szabályosan történt-e, és nem volt esetleg Özbásnál szabálytalan fogás, úgyhogy várjunk még egy picit az örömködéssel. De én azt hiszem, hogy itt nincsen semmi kivetnivaló ebben, ahogy Özbás támadott. Figyelem, hogy próbálom figyelni a bírók reakcióját is. Így is van, Özbás Szofi Európa-bajnok 2025 után, 2006-ban Tbilisziben is a női 70 kg-osok mezőnyében. Megvan az első érem, és rögtön egy aranyérem a magyar judó válogatottnak a 2026-os Európa-bajnokságon. Fantasztikus siker Özbás Szofitól. Mi pedig menjük vissza Csesztregi Balázshoz, kézilabda.
Szofit úgy látszik, hogy tekintettel volt itt a szurkolókra, ugyanis eltelt 2 perc a kézilabda Magyar Kupa első elődöntőjével a csúcsrangadóból. Gól azonban még nem született, két Mikler, illetve egy Korán lesz védés, és jön a Szeged, az a Szeged, amely két irányítóval, Svarasonnal és Kukiccsal García Díaz mellett áll neki. Egyelőre Totó a beállós, Kukics dobja ki oldalra a labdát, reméli összeszedés, az oldalbedobás után jöhet ismét a Veszprém együttese. Tehát egyelőre a kapusokról szólt az elmúlt három, két és fél perc tulajdonképpen a Veszprém, illetve a Szeged találkozóján. Mikler már Zitzert is fogott az első reméli átlövés után, míg a túloldalon García Díaz átlövését fogta Corrales. Hesham Elderával cserél helyet, reméli el tudott mozogni, Adel viszont nagyon rossz volt a bejátszás, és talán egy kicsit Totó vissza is rántotta, de ezzel a játékvezetői páros nem foglalkozik. Kukics, Svarason, Kukics, ugye őt szóba hozták a Veszprém együttesével is, akár már nyártól, de leginkább azt hallani, hogy a 2027-es idénytől igazolhat majd Szegedről a veszprémi együttesbe. Van egyébként már a veszprémi, a szegedi keretben a hétfői veszprémi mérkőzéshez képest Sebastian Frimmel, de a kezdőben egyelőre nincs, hiszen a kezdőben Jelinics a balszélen a szegedi együttesnél. Totó beszéli meg a figurát, hiszen szabad dobást kapnak, és töröltetni is kellett rövid időre Kukiccsal, és aztán most már a játékvezetők elrendezik mindenkinek a helyét a pályán. Be tudta cserélni Ligetvárit is a veszprémi együttes, ez nekik nagyon fontos, hiszen kettőt cserélnek támadás és védekezés között, Pesmábek és Ligetvári, ugyanis a két hármas, García Díaz, Svarason, García Díaz újabb lövés, és ez már benn van. 3 perc, 15 másodperc kellett ahhoz, hogy megszerezze a vezetést a Szeged García Díaz találatával. Spanyolnak ez volt a második lövése és az első gólja a találkozón, nem véletlenül, hiszen ez a találkozó első találata is volt. Egyelőre a veszprémieknél továbbra is Adél a falban, először ott fordulni, hogy gyorsabban kerül sor Pesmábek támadó játékára, de egyelőre rá be a védekező pozícióban számít elsősorban Xavi Pascal, és Gyurihoz hasonlóan Pesmábeket is sokszor hiányolom támadásból. Most Hesham lövését fogja Mikler könnyedén, nem volt jó ez a lövés, mert gyakorlatilag oda ment, ahol Mikler állt, és még igazán erősen volt benne, Kukics pedig bement Adél, illetve Remili között, de még időben elkapták a grabancát, így aztán szabad dobás a szegedieknek, és cserélni is tud mindkét együttes, hiszen a Szegednél egyelőre Mackovcsek és Kalárás is csak védekezésben van fönt. Svarason és Totó támad helyettük, Jelinics pedig Remili segítségével megpróbálja a leragadt Vaxot felszedni a hatoson belülről, nehogy véletlenül probléma legyen, leragadjon például a kapujából, esetleg kilóban a korrá lesz lába, és a súlyos sérüléshez vezethet. Vége tulajdonképpen ennek a törlés szünetnek, és folytatódik a játék Totó szabad dobás góljával. Svarason, García Díaz, Kukics. Svarason és Kukics passzolgat, most egy helycsere Svarason és Kukics közül, Kukics kerül be középre, Svarason a bal átlövő, gyönyörűen játszaná meg Totó, Totó meg is előzi Pesmábeket, és már 2-0-ra vezet a Szeged Totó találatával, és a veszprémiek már ott is vannak a vendégkapu előtt, hát tulajdonképpen a szegediek vannak második helyre beírva, tehát ők idézőjelesen a vendégek, egy nagyon csúnya fölélővés Remilitől, úgyhogy továbbra sem talált be a Veszprém, úgyhogy így az első 5 perc környékén akkor jöjjön Marosán György, hogy mit láttál eddig. Az biztos, hogy Mikler hozza azt, amit vártál tőle.
Abszolút Mikler Rolando újra ihletett formában, és nagyon jól is védekezik a PIK Szeged, hát ez óriási meglepetés. Önmagában az, hogy az első 5 percben 2 gól van, de hogy a Veszprém nem is tudott betalálni eddig, ez váratlanul ért szerintem mindenkit. Dicséret illeti még egyszer, ahogy mondtad te is, Mikler Rolandot és a szegedi védelmet.
Megint egy kis törlés, illetve Vax felszedés, Totó egy külön labdát kapott erre a célra a játékvezető párostól, illetve az egyik mérkőzés ellenőrtől Palkovics Dávidtól, és aztán folytatódhat végre a játék. Hát ha minden támadás után Vaxot vagy izzadságot kell törölni, akkor nem biztos, hogy elkezdődik a következő mérkőzés majd 17 órakor. García Díaz, Svarason, vele szemben Pesmábek védekezik, kiüti a kezéből a labdát Remili, és azt mutatja Pesmábek, hogy hát szerinte ez két indulás volt, lehet, csak közben rángatták a mezét Svarasonnak. Kukic, Smarasson, Garciandia, Kukic, Garciandia, megint Kukic, Totó próbálna helyet csinálni, passzív a szegedi játék, Garciandiával szemben jól védekeznek, lőni kell lassan, Kukic szerintem ellépte, és nem csak szerintem, a játékvezetők szerint is jöhet a Veszprémi együttes, jól védekeztek Nablakonyaljaia, Eldera, Hesham, Remili, Pesbábek most bent védekezésben, és ott az első Veszprémi gól, Hesham találatával 2-1-re zárkozik a Veszprém, de majdnem 6 percet kellett erre várnunk ezen a találkozón, de azt azért ne feledjük, hogy a hétfői bajnokin is nagyon sokáig jól tartotta magát a Szeged, sőt, vezetett is, aztán a második félidőben a Veszprémi henger beindult, és végül végeredmény tekintetében simán nyert. Két beállós játék, 7-6 ellen a Szeged, megérkezett ugyanis a csapatkapitány Bánhi Bence is a falba. Érdekes, hogy ilyen hamar sorra kerül ez, de lehet, hogy csak megnézi Appelgren, hogy hogy megy majd ez támadásban. Gyönyörű húzás Garciandiától, Sostarics pedig simán beviszi, és ha már ő beviszi, és nem nyúlnak hozzá, akkor általában belövi, és aztán egy rossz középkezdés után jön újra a szegedi együttes Garciandia, ott pedig egy lépéshiba, hát nem mondom, hogy hiba nélkül kezd a két csapat, de az biztos, hogy izgalom az van, és ezek a hibák ennek is betudhatók. Remili, Hesham, hát fűzné magát ott Toton, Garciandia azonban segít, és bele is ragad Hesham labdástól Garciandiába, aki még mindig azt reklamálja, hogy szerint ez nem volt lépés, vagy nem is érti, hogy mit fújt a kis bírópáros. Eldera, Remili. Egyelőre a szeleket nem használja a Veszprémi együttes, Remili. És most lemegy a labda, Lenhez, Len beviszi, és ugyanúgy, ahogy Sostaricsa is nagyon magabiztosan, csak ő nem középre, hanem lefelé pattintva, hosszú a alsóba, 3-2. Smarasson már ott is volt a Veszprémi falon, de nagyon-nagyon jól védekezett Pesmálbek, így aztán csak szabad dubáshoz jutnak a szegediek. Egyelőre most úgy tűnik, hogy Tiagus Petrus az, aki Pesmálbek mellett hármas védőt játszik, valamiért úgy gondolta Csavi Pascal, hogy változtatnia kell az eredeti védekező felálláson. Most egy helycsere Kukic és Garciandia között, Kukic a jobb átlövő, Garciandia középen, el is indul a figura, visszahelycsere, Smarasson ráviszi a falra, Kukic nagyon jól lépett ki Eldera, nem tudta tovább húzni, csak Smarassonnak visszapasszolni, Smarassonnal szemben pedig Pesmálbek szabálytalankodik, szabad dobás a Szegednek. Totó végzi el, aztán Kukic kapja tőle, megint Smarasson. Remények keze már fent, és a játékvezetőké is. Passzív a Szeged játéka, és azt mutatja a játékvezető, hogy gól volt. Corrales meg azt mutatja, hogy videózzák meg, és szerintem egyébként a spanyolnak igaza van, én is megvideóztam, ez nem biztos, hogy bent volt. Tehát a játékvezető azt mondja, hogy nem hajlandó videózni. Bepattant a labda pedig Corralesről. 4-2-re vezet a Szeged, a Szóval stúdiói.
Mégpedig azért, mert változott a mérkőzés állása az Alaegerszeg Kazincbarcik a mérkőzésen, Bene Ferenc pedig elmondja, hogy hogy született az Alaegerszeg második gólja.
Az Alaegerszeg folyamatos fölényben játszik, és ugye a kétékes rendszerből adódóan João Viktor visszalépésével egy űrt keletkezett a középpályán, és a Kazincbarcik a védő és középpályásai között João Viktor bepasszolta a balról befelé mozgó Skribeknek, Skribek pedig gyakorlatilag 17 méterről egyből bepasszolta Juhász bal keze mellett a labdát. Egyértelműsítette az Alaegerszeg a fölényét, és immár ez már 2-0-as vezetésben meg is nyilvánult.
Ugye a Skribek a negyedik percben még kapufát lőtt, most pedig a második gólját szerezte az Etének, kézilabda Cseszregi Balázs.
4-2-re vezet továbbra is a Szeged, és Kelerest állították ki, mert lerántotta Adélt, berántotta gyakorlatilag a hatoson belülre, majd amikor át akarta lépni, ezért meg egyébként a 2 perc járt, akkor pedig a sípcsontjával fejbe is rúgta a Veszprémiek beállósát, ez Adélnak nem tetszett, de egyébként az teljesen vétlen dolog volt, mert Kelerest már reklamált, hogy nem csinált semmit, és a két játékvezetőre figyelt, nem pedig a földön fekvő egyiptomi játékosa Adélra. Eldera, Remili, Eldera, Remili lép ki, vagy Adél lép ki a falból, Hesham pedig zicserbe kerül végigviszi, és egy góra zárkózik fel a Veszprém. Hesamnak ez a második találata, 4-3, persze most 6-6 ellen majd üres kapuba fog támadni, a szegedi együttes különösebben nem rohannak, most ők sem, ez teljesen természetes. És akkor megint Marosán Györgyöt kérdezem, hogy láttál-e valami változást Egyébként Tiagus Petrus helyére már visszajött a hármas védő pozíciójába Ligetvári Patrik. Szóval látsz valami változást az első 5 perces képes, Gyuri?
Hasonló mederben zajlik itt a második része is eddig az első 10 percnek, viszont a Veszprém nyilván sokkal eredményesebb, tehát a támadó hatékonyságokat tudták növelni, ennek köszönhetően nem csak a 3 lőtt gól, hanem kiarcolt progresszív büntetés, 2 perces büntetés is, de nagy taktikai csata van. Ugye Bánhidi Bence megjelenése, ahogy te is említetted, váratlan volt itt a mérkőzés elején, de most már újra a kispadon van, ha jól láttam.
Így van, Sostalics belőle a megítélt büntetőt, Kukic betörése után kapta ezt a büntetőt a Szeged. Gyuri, én nem látok ismétlést, Kukicsnak a gólja az bent volt-e, mert nagyon határozott volt a játékvezető páros. Innen föntről úgy tűnt, hogy érdemes lett volna megnézni.
Érdekes, mert perdöntő felvétel nem volt. Tehát ez a klasszikus, egy vonalban van a gólvonal, a kamerát nem láthattunk. Nekem abból a kamerálásból, amit láttunk, nekem nem tűnt úgy, hogy bent lett volna, de mindenképpen videót érdemelt volna.